Jó estét kívánok az Aréna hallgatóinak, Exterde Tibor vagyok a stúdióban, itt van Velkei György, a Magyar Kórházszövetség elnöke, a Betesda Gyermekkórház főigazgatója. Jó estét, köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívást.
Jó estét kívánok.
Az áll a Kórházszövetség legújabb állásfoglalásában, hogy az egészségügyben az elmúlt évtizedek adat felhalmozódott problémák jelentős része az ágazat szereplőinek erőfeszítése ellenére fennáll, az alulfinanszírozottság, az állandósult fizetési gondok olyan mértékűek, hogy akadályozzák az egészségügy szakmai szempontjainak érvényesülését. Sikerpropagandával éppen nem vádolhatok.
Nehéz dolog ez, nagyon sok minden történik, de az egészségügynek az a működésmechanizmusa, hogy nagyon tehetetlen rendszer, nagyon hosszú, akár csak egy szakembernek a képzése, több mint egy évtizedes, inkább majdnem kettő, mire valaki 18 éves korától az egyetem megkezdésétől kezdve mondjuk egy bevált szakember lehet, nem beszélve a technológiák telepítésétől kezdve, az egész rendszer olyan, mint egy nagy óceánjáró hajó.
Lassan fordul, gyorsan
lassan
süllyed.
Fordul, reméljük, hogy nem süllyed. Erről van szó, és ebben a rendszerben egy néhány éves mozgás, most úgy látjuk, hála Istennek, egyirányú mozgás, mert korábban évente változtak általában az ágazatvezetők és a csapataik, most egy trendszerű, szemelvejszterben megfogalmazott mozgás van. Ez a mozgás azért egy ilyen hajót nehezebben térít ki még mindig. Mindamellett, hogy azért vannak változások, amiket észlelünk, vannak pozitív változások, és vannak hiányok, amelyeket még mindig meg kell állapítanunk. Valóban is az állásfoglalásunkban meg is állapítottuk.
Több pénz nem került az egészségügybe, ha jól látom. Pedig ez egy választási fogás volt. Azt mondták, hogy a kivont pénzt vissza kell tenni.
Igen. Nagyon jó lett volna, és elkerülhetetlen, hogy több pénz kerüljön bele GDP arányosan, vagy nominál értékben is. A pénz bekerülésének, tehát a bekerült pénznek az elosztási arányaiban történtek hangsúlyeltolódások. Azt lehet mondani, hogy az emberi erőforrásra egy súlyos gazdasági krízisben több pénz került, még mindig messze nem elég, viszont más részeibe az egészségügyi ellátásnak, és itt gondolok elsősorban a minket kórházszövetséget nagyon érintő kérdésre, hogy a kórházi ellátórendszerbe, vagy a járóbeteg ellátórendszerbe viszont nem került több pénz, de ebből adódik az, hogy súlyos finanszírozási válságban van ez a kórház ügy, amiből feltétlenül jó lenne kiemelni a rendszert. Ez azt jelenti, ez a finanszírozási válság, hogy előre látjuk, és az elmúlt években már ez így alakult, már több évre visszamenve, 5-6 évre visszamenve ugyanezt észlelhettük, hogy tulajdonképpen egybő havi finanszírozás hiányzik a kórházaknak a büdzséjéből. Ezt nagyjából előre látjuk, mindenki látja, és mégis valamikor az év valamelyik szakában, most kicsit hamarabb talán, mint az elmúlt években, jelentkezik már az, hogy olyan nagy a szállítói állomány, olyan türelmetlenek a beszállítók, olyan adósság, és sokszor lejárt adósság halmozódik fel a kórházakban, amit feltétlenül jó volna rendszerszerűen kezelni. Tehát valóban ahhoz, hogy a kórházi rendszer boldogabb, szakmailag jobban teljesítő, jobb teljesítő képességű legyen, feltétlenül jó volna ennek a pénznek rendszerszerűen belekerülni.
De miért nem kerül bele, amikor ez a régi rendszer felhalmozódik, a hitelezői tartozás előbb-utóbb tarthatatlanná válik, fölröppennek olyan hírek, hogy nem jön majd fecskendő, mert végtelenség, a fecskendőgyártó se tudja finanszírozni a kórházat, és akkor az állam beleteszi azt a pénzt. Következő Igen. évben ugyanez előáll, október környékén megint beleteszi.
Igen, ismerjük, és számunkra gondolhatja intézményvezetők és intézményekért felelősök számára ez mennyi fejfájást jelent. És hozzáteszem azt, mert nagyon erős kapcsolatban, napi kapcsolatban vagyunk a fenntartókkal, illetve az ágazatvezetéssel, számukra is ez észleljük, hogy sokszor borzasztó erőfeszítés ezt a helyzetet kezelni. Nyilvánvalóan egy szemléletváltozásra volna szükség, és megérti az ember erről az oldalról is, hogy egy gazdasági krízisben nagyon nehéz prioritásokat átalakítani. Mi azt látjuk, azt gondoljuk, hogy az egészségügynek nagyon nagy szerepe van, nagyobb szerepe van a prioritási sorrendben, előbbre kellene lenni, és nem akarok ágazatsoviniszta lenni, biztos, hogy például az oktatás is hasonló helyzetben van, nem az én asztalom, nem akarok róla többet beszélni, de azért tartom fontosnak, mert nem csak rólunk van szó, de ezeknek a humán értékeknek a gazdaság élénkítés szempontjából is nagy jelentősége van. Tehát izgalmas kérdés megnézni egy-egy intézmény költségvetését, ahol mondjuk nagyon sokszor több diplomával, sok szakképesítéssel rendelkező, évtizedekig tanuló orvosok dolgoznak, ugyanolyan számban, mint a más szférában, adminisztratív munkakörökben dolgozók ugyanolyan számban. Le lehet keresni a különböző honlapokról ilyen összehasonlító adatokat. Döbbenetes különbség van. Vagyis magyarul Magyarországon ma egy nagyon-nagyon erősen szakképzett, technológiailag nagyon igényes és erőforrás igényes, pénzigényes ágazatot is jóval kevésbé lát el a társadalombiztosítás, a költségvetés forrásokkal, mint olyan ágazatokat, amelyeket mi úgy érzünk, hogy talán nem biztos, hogy annyira fontosak, akár a gazdaság élénkítés számára.
De hosszú tapasztalata szerint elakadni az az érvelés, hogy az egészségügyi rendszerbe több pénzt kéne tenni, és akkor ezt meg is indokolják azokkal az érvekkel, amelyeket minden alkalommal minden kórház szövetségi vezető, sőt az egészségügyi államtitkár is el szokott mondani. Hol akad el?
Azt gondolom, hogy a költségvetési tárgyalások körül akad el. Nyilvánvaló, hogy egy olyan globális kormányzati és hozzáteszem társadalmi szemléletváltásra van szükség, ahol egyértelművé válik ennek az ágazatnak a szerepe, egyértelművé válik az, hogy ennek az ágazatnak összességében, és ez társadalmi kérdés is, sokkal nagyobb presztízse kellene, hogy legyen. Most hozzáteszem az ápolói szakmának és az orvos szakmának is, tehát valahol, hogyha én visszagondolok a saját pályám elejére, én közel 30 éve kezdtem az orvosi pályámat, még akkor is egészen más volt mondjuk egy orvos vagy egy kórház megbecsültsége annak a társadalmi elfogadottsága, és lehet erről beszélni, hogy ez hol csorbult ki, hol indultak el rossz irányú folyamatok, amik aztán például egy költségvetési osztásnál is megjelennek. Hozzá kell persze azt tenni, hogy a technológia fejlődik, a demográfia a fenntarthatóság szempontjából nagyon rossz irányba megy Magyarországon különösen, hiszen az öregedő korosztály, akik nagyobb egészségügyi ráfordítást igényelnek, egyre nagyobb számú Magyarországon, a ratkó korszak gyermekei most érik el azt az időszakot, amikor sok ráfordítást igényelnek, ugyanakkor nagyon kevés arányaiban az, aki megtermeli az ehhez szükséges javakat, aki a járulékokat előállítja, a forrást előállítja. Tehát rendszerszerű, nagyon nehéz rendszerszerű problémák is vannak ebben a kérdésben, és nem csak Magyarországon gond az egészségügy finanszírozása, hanem világszerte. De ez még mindig nem nagy öröm számunkra, vagy nem vígasz számunkra, mert a magyarországi GDP arányos költés is alacsony, tehát nekünk mindenképpen ebben tovább kell lépni. Még egy kiegészítés, hogy tulajdonképpen itt nagyon sok hatékonyságjavítási intézkedés történt az elmúlt években, amik azt lehet mondani, hogy nagyon sok szempontból bravúrosak voltak. A Szél Kálmán terv gyógyszerekre vonatkozó intézkedései, azok nagyon sok pénzt megspóroltak. Sajnos ez a pénz nem az ágazatba került, hanem az adósság konszolidációra. Értjük ennek a gazdasági szükségszerűségét, de ha mindez az ágazatba került volna, akkor tényleg egy átütő fejlődési pályára léphetünk volna. De pozitív példát is tudok mondani, mert a népegészségügyi termékdíj viszont az ágazatba került, és hatalmas dolog, hogy ebből elindulhatott egy béremelés, amiért borzasztóan hálásak vagyunk, még akkor is, ha hozzá kell tenni, hogy minden ilyen kis volumenű elosztás azért izgalmakat kert, mert nagyon nehéz a kevés pénzt úgy elosztani, hogy ettől mindenki boldogabb legyen, és nagyon nehéz az igazságosságot is megtalálni, és hát mennyiségében sem volt olyan, hogy átütő erejű legyen, bár azt látjuk, hogy talán sikerült például a migrációs irányokat talán legalábbis megtörni, hanem is visszafordítani. Tehát valami történt.
Az ellátás jobb lett az elmúlt 3 évben? Gyorsabb, biztosabb, eredményesebb?
Nagyon nehéz erre válaszolni. Azt hiszem, hogy mindenkinek, aki az egészségügyel kapcsolatba került, és legtöbben kapcsolatba kerültünk, megvan a maga véleménye arról az ellátásról, amit kapott. Nagyon nehéz ennek a szummáját megvonni. De azt gondolom, hogy a rendszer oldaláról nézve tisztább viszonyrendszer van, ami megteremti a lehetőségét annak, hogy ez realizálódjon mondjuk egy jobb egészségügyi szolgáltatásban, vagy egy jobb orvos-beteg, vagy ápoló-beteg kapcsolatban, és a végén egy jobb eredményben, egy jobb gyógyulásban. Tudnélik biztosabb kapacitásokon, egyértelműen definiált kapacitásokon, egyértelműen leírt progresszív rendszeren, a progresszivitáshoz hozzá illesztett területi ellátási kötelezettségeken, ezekhez illesztett betegút viszonyokon megy az ellátás, még akkor is, hogyha ennek minden elemében sok javítani való van, mert ez egy olyan adathalmaz feldolgozásból létrejött munka, amin sokat bosszankodunk is. Lehet, hogy első reakcióként még éppen ez kap nagyobb hangot, hogy bosszankodunk, de közben, hogyha megnézzük a rendszer logikáját, akkor azt látjuk, hogy ez mondjuk feltétlenül egy sokkal logikusabb és betegcentrikusabb gondolkodás, mint mondjuk a súlyponti kórházi rendszer volt, ahol bizonyos távolságonként egy-egy kórházat kijelölt a rendszer, és ott próbálta az ellátást megszervezni, és ezek nagyon heterogének voltak. Most az, hogy egy-egy térségben különböző progresszivitásokon oda kerülhet a beteg, jobban, elméletileg, és azért sokszor mondjuk én a gyerekorvoslásban látom, hogy gyakorlatilag is működik ennek nagyon sok eleme, oda kerülhet, ahova közlekedésileg könnyebben eljut, és ahol az adott betegségre, mondjuk egy szakágra, mondjuk egy gyerek gasztroenterológiára jobb ellátást tud kapni, és ott valóban van olyan szakember és olyan műszer. Ez a rendszer most ilyen irányba épül fel, hangsúlyozom, alkalomattán bosszankodunk, mert új irányokba kell menni, és nem is értjük, hogy miért, és nem is biztos, hogy mindig a legjobb irányokba, meg nagyon sok tradíciót feltör ez a rendszer, de mégiscsak magában rejti a lehetőséget. Most úgy mondanám szakszóval, hogy hatékonyabban használja ki ez a rendszer majd az erőforrásokat, és ha az erőforrások bővülnek is, vagyis több pénz és megtartott szakemberek lesznek a rendszerben, akkor ennek az eredményesség oldalon is meg kell majd mutatkozni.
A két végpontot, hol a legsikeresebb eddig az egészségügy átalakításának folyamata, és hol a legkudarcosabb? Egyformán sikeres nem lehet mindenhol.
Így van. Mind a kettőre vannak példák. Én azt gondolom, borzasztó nagy siker a említett népegészségügyi termékdíj mellett a nem dohányzók védelmére hozott törvény. Ez egy átütő népegészségügyi siker lehet. Én talán azt gondolom, hogy a mostani egészségpolitikát valamikor messziről ezzel fogjuk jellemezni, erre fogunk emlékezni.
Most azért, mert szerint, hogy bemegy a pénz az egészségügyi rendszerbe, vagy azért, mert kevesebben fognak dohányozni?
Az egy nagyon nagy dolog, hogy már most látszik az elszívott cigaretta számokból, hogy sokkal kevesebben dohányoznak, és ezzel tehermentesítjük az ellátórendszert, nem beszélve arról, ami a fő célja, hogy hát egészségesebbek lesz.
Az ukrán határszakaszon naponta fognak 4 tonna cigarettát.
Nyilvánvaló, hogy ezen része nehezebben mérhető, de azért nyilván a sporadikus tapasztalataink megvannak a magunk intézményeiben, magunk köreiben, és ezek egy kicsit azért alátámasztják azt a mérhető adatot is, hogy azért kevesebben dohányoznak. Én nagyon remélem, hogy ez néhány év múlva megjelenik majd a morbiditási, mortalitási, halálozási és megbetegedési statisztikákban, mert ez mindenképpen egy olyan radikális és tulajdonképpen feltétlenül a konfliktusokat is vállaló intézkedés, ami fontos. De beszéltünk a béremeléstől, arról, hogy a struktúraváltásnak nagyon jelentős hozadéka van, történik nagyon sok minden, tehát amikor azzal indítottuk a beszélgetést, hogy minden változatlan, úgy is lehet értelmezni, hogy ahogy mondtam, az óceánjáró hajó megy a maga útján kis mozdulással, de közben a háttérben sok minden változott. Hogy mi az, ami mondjuk így, hogy negatív oldalon leginkább megemlíthető, feltétlenül a forráshiányt kell újra hangsúlyoznom, amiről már beszéltünk. Azt szintén mindenképpen hozzá kell tenni, megint csak aláhúzva, hogy az, hogy, hogy a hatékonyságjavító források nem tudtak benne maradni a rendszerbe. Ezt mindenképpen egy negatívumnak tartom. Én többet vártam ebben a mai minisztériumi struktúrában attól, hogy a szociális oktatási ágazattal, de különösen a szociális ágazattal a határterületi kérdések letisztázódnak. Nagyon sok tartalék van a rendszerben abból a szempontból, hogy az egészségügyből a szociális ágazat felé, a jóval olcsóbb szociális ágazat felé lehetne tehermentesíteni az egészségügyet ebbe az irányba. És
olyan ellátásokra gondol, ahol szükség van az ágyra, de nincs szükség a speciális orvosi felügyeletre?
Így van, igen.
Ez jelentős?
Ez igen jelentős mértékben rebecsüljük ezt. Igen, és látjuk a kórházainkban, hogy nagyon sok szociális indikáció van, amivel kórházakban tartjuk ma a betegeket.
Tudod, ugyan, amikor karácsonykor betesszük a nagypapát, meg a nagymamát?
Ez is ide tartozik, így van, meg amikor nem tudjuk hazavinni azért a mondjuk éppen a nagypapát, nagymamát vagy a gyereket, mert a jóval olcsóbb házi ápolás és társuló házi szociális ápolás nem megvalósítható, vagy szervezetlenség, vagy pedig éppen mondjuk házi ápolási befogadott órák miatt, de nagyon sok elemét lehetne ide hozni, akár mondjuk megint csak nyilván a saját szakmámban tudok a legtöbb példát mondani, azokat a helyzeteket, amikor télen fűtésre jutó pénz, vagy élelmiszerre jutó pénz hiányában sokkal könnyebben felveszünk gyerekeket mi is mindennaposan a magunk kórházába, mert látjuk azt a szegénységet, ami eléri őket, és ebből adódóan ott tartjuk a intézménybe azokat a betegeket is, akik egyébként otthon is tudnának gyógyulni. De nem a gyerekellátás itt a legnagyobb gond a szociális ellátás területén. Nagyon jó volna, hogyha ez a határmezdje sokkal átjárhatóbb lenne, akár úgy is, hogy a kórházakban szociális jellegű ágyak, vagy a kórházak mellett szociális jellegű ágyak jöhetnének létre. Én bízom benne, hogy ebbe az irányba el fogunk indulni. Tudom, hogy vannak ilyen tervek az ágazat vezetésében is. Azt mondom, talán türelmesen, de sok belül türelmetlenül, hogy most már felállt egyfajta kormányzati struktúra, az ágazatok működése zajlik, jó volna, hogyha ezek között, az ágazati érdekek között ezek a határterületek bejáratódnának jobban.
De ha bejáratódnak ezek a határterületek, akkor az egészségügy nem fogja megkapni azt a finanszírozást, amit szociális típusú ellátásokra fordít most, hanem azt akkor ugyanazon a kórházi épületen belül majd az Emberi Erőforrások Minisztériuma fogja finanszírozni? Hogy képzelik
ezt? Ennek a technikáját hogyan lehetne a legjobban kialakítani, az nem tudom. Azt tudom, hogy ebből a pénzből, ami jelen pillanatban egy-egy betegre, amit jelen pillanatban egy-egy betegre ráköltünk, azt nem a leghatékonyabban használjuk fel, mert alkalomattán drága szociális ágyak, vagy drága kórházi ágyakon fekszenek szociális ellátást igénylő betegek, és ennek következtében mások nem jutnak ahhoz úgy hozzá, ahogy egy nagyobb mobilitás esetén hozzájuthatnának. Tehát mindenképpen egy jól átgondolt, és most nem akarok itt rögtönözni, egy jól átgondolt rendszer átalakítással ez a kérdés kezelhető volna.
Azt mondta, hogy körülbelül egy havi finanszírozás szokott hiányozni egy éven belül a kórházakból. Ez a napi ellátásban hogy jelenik meg? Nyilván nem úgy, hogy a hónap végén egy hétig nem kap az ember gyógyszert.
Igen, a napi ellátásban úgy mondanám, hogy ez úgy jelenik meg, hogy a munkatársak felé, a betegek felé és a beszállítók felé egy állandó egyensúlyozás folyik, hogy hogyan tudjuk a megfelelő forrásokat elosztani. Tehát
bért ki kell fizetni, gondolom.
A bért ki kell fizetni nyilvánvaló, de azt, hogy mennyi bért adunk a nagyon képzett szakembernek, és milyen módon próbáljuk pénzhiányában megtartani, hogy maradjon itthon, vagy maradjon az ágazatba. Ez egy nagyon szorongató kérdés az intézményeinkben.
Bocsánat, hogy csinálják? Egy profi szakember, ha élni akar, akkor nem, és van családja, tegyük föl, nem nagyon van választása. Nem szerelmi kérdés egy magyar kórházban dolgozni, gondolom.
Azt mondanám, hogy hála Istennek bizonyos értelemben szerelmi kérdés is, mert nagyon sokan maradtak itt azért, és dolgoznak a kórházainkban, mert van hivatástudatuk, szeretik a szakmájukat, és mert felelősnek érzik magukat a magyar betegekért, és közben keresik az alternatív utakat, önmagukat agyonstrapálva, hogy fent tudják tartani magukat és a családjukat. Vannak nyilván alternatív utak, kutatási grantoktól kezdve, oktatási jellegű pénzek, klinikai vizsgálatok, magánpraxisban levő munka, ügyeleti túlvállalások, tehát van alternatív kereseti forrás, nem kevesen aztán azt csinálják, hogy itthon dolgoznak mondjuk főállásban, vagy egy részállásban, és a másik életükben pedig külföldön keresik meg a kenyerüket, de az ő felelősségérzetüket is én nagyon dicsérem, mert a egyik részét itthon vállalják a energiájuknak, és itthon fektetik be. Tehát egy nagyon túlstrapált, még azt is mondhatnám, hogy sokszor önsorsrontóan túlstrapált orvosi és ápolói kar és szakdolgozói, és mondhatnám tovább, nem orvos diplomásokat végigmondva, nem akarok senkit kihagyni, munkatársi közösség dolgozik az egészségügyben. Talán ebből is adódik az az általános rossz kedv, amit nagyon nehéz áttörni, és amit azt hiszem, hogy a legtöbb hallgató is észlel, ha egy kórházba bemegy. Persze aztán még hozzátenném, hogy nagyon sokat számít egy-egy intézményi kultúra is. Nagyon sokszor azért a legkülönbözőbb módon lehet ezen segíteni munkahelyi légkörrel, közösségépítéssel, olyan extra juttatásokkal, amik nagyon sokszor talán banálisaknak tűnnek, de mégis sokat számítanak. Például csak, hogy a mi kórházunkról beszéljek, napközi táborok szervezésétől kezdve, külföldi adományokból, ruhaosztásokon keresztül, közösségépítő programokig próbálunk mondjuk mi például családiasan együtt lenni, és egymást még sokszor személyesen is támogatni, hogy ezt a nehéz időszakot áthúzzuk, mert meggyőződésünk azért, hogy ebben az egész rendszerben kell, hogy egy kicsit a feje tetejéről a talpára forduljon minden. Én úgy érzem, hogy ez a mozgás elindult, de ezt át kell húzni, ezt az időszakot.
Amikor főápolóval, vagy az osztályvezető főorvosokkal beszél, és azt kérdezik, hogy de mi lesz jövő ilyenkor, 2 év múlva? Akkor milyen víziót, ígéretet tud nekik továbbadni?
Nyilván ebben az országban, mai és Európában azért mindannyiunknak látni kell, hogy a gazdasági krízisből való kilábalás nyújthat esélyt. Tehát
ezzel alig elégedettek?
Igen. Én ebből adódóan nagyon igyekszem realista képet adni és lebontani az aktuális helyben lehetséges megoldásokra ezt a kérdést. Azt tudom mondani, hogy mondjuk a mi intézményünkben vagy az érintett osztályon milyen mozgástereink lehetnek, még mit tudunk megtenni. És egyébként azért azt mondom, hogy rendszerszerűen lehetetlen az, hogy a magyar egészségügy ebben a környezetben, tehát egy jobban megfizetett egészségügyet működtető országok környezetében ezen a szinten maradjon, mert napnál világosabb, hogy hiába torpantak jelenleg meg a migrációs adatok, és van egy kicsit nagyobb optimizmus talán emiatt az egészségügy körül, az világos, hogyha ez nem egyenlítődik ki, akkor itt egy olyan elvándorlás gerjesztődik újra, ami az ellátásnak a tönkremeneteléhez vezethet. Tehát én egyszerűen ebből a talán negatív logikából is azt gondolom, hogy itt meg kell történni egy váltásnak megkerülhetetlenül, és egyre inkább egyébként észlelem a háttérbeszélgetésekben, hogy a politikusok akár, vagy a döntéshozó különböző körei is, minthogyha egyre inkább értenék, és az, hogy mondjuk béremelés elindulhatott az elmúlt másfél évben ilyen gazdasági környezetben, ezek azért nem csak a tényükben, hanem a trendjükben is jelenthetnek talán valami optimizmust, amit én mondjuk az adott kérdésre megpróbálok sugározni, és mégiscsak megjeleníteni.
Hírek következnek utána, innen folytatjuk. Velkei György, a Kórházszövetség elnöke, a Betesda Gyermekkórház főigazgatója, az Aréna vendége.